Szóval szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez az eredményes élettalálkozó, és bárcsak azt mondhatnám, hogy mennyi úton van, és mindjárt be fog toppanni, de ez nem lenne igaz, mert nem tud jönni. És szokásos csütörtöki telefont megkaptam tőle, és én dolgoztam éppen, csörgött a telefon, elővettem a zsebemből, látom, hogy Sanyi, ó, mondom, te jó ég. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, van fogalmad arról, hogy milyen ide kiállni, amikor tudod, mindenki téged vár? És így tudod, próbáltam egy kis bűntudatot kelteni benne, de nem sikerült, mert ő nem az a nem az a szentimentális típus, hanem elütötte egy viccel, és mondta, hogy most igazából dolga van. De nem, mindenkit sok szeretettel üdvözöl egyébként, és próbál itt lenni a következő alkalmon. Van egy üdvözletem Szatmár Némediben, van egy misszionárius barátunk, Lukács Sanyi, ott végez egy munkát, magányosan egyedül van, kérlek, hogy imádkozzatok érte, és ez még nem minden, hanem megkért, hogy tolmácsoljam, hogy szükségben van, és hogyha Isten indít, akkor háromféleképpen tudná segíteni. Az első és legfontosabb az ima, kérlek, imádkozzatok érte. Roma gyülekezetet plántál, és nagyon, nagyon nehéz hely, és ott van a határon, hogy feladja egy értelemben. És aztán szüksége lenne bibliákra, és támogatásra. Tudod, hogyha keres meg minket, kérlek, tudod, elérhetőségeinket tudjátok, hogyha Isten indít, akkor bibliákat ide a Golgota utca 3-ba lehetne küldeni, tudnánk fogadni esetleg a nevemre. És így szeretünk, Sanyi, gondolunk rád, és nagyon fontos, amit csinálsz. És Isten áldjon meg, bár több ilyen szívű ember lenne, mint amilyen te vagy. És aztán csak gondolok a magyar lakta területeinkre, így szerte a Kárpát-medencében, gondolok a Romániából lévő magyarokra, a Szerbiából lévő magyarokra, Szlovénia esetleg, Horvátország, nem tudom, Kárpátalja, Felvidék, ugye Szlovákia, Ausztriának a területei, csak Isten áldjon benneteket, akár onnan is hallgattok, és ott, itt vagytok a szívünkben. Most volt egy európai konferenciánk, itt volt több mint 1200 ember, hívők, lelkipásztorok, misszionáriusok, Jézus Krisztus követői a világ minden részéről, és az amerikai vezetésnek a szívén vagytok, beszélgettünk, és hogy a magyar lakta területeket is szeretnénk elérni. Szerbiában már folyik egy munka, és aztán imádkozzunk azért, hogy elérjünk máshová is, és kérlek, üzenj nekünk, hogyha nincs közösséged, de szeretnél tanítást, és tudod, imádkozzunk ezért, hátha sikerülhet. Aztán ennyi volt, ami nagyon fontos volt, és aztán imádkozzunk az üzenet előtt, jó, hogy Isten szóljon hozzánk. Mennyei Atyánk, köszönjük az eredményes élettalálkozót, hogy létrehoztad ezt a szolgálatot, köszönjük Sanyit, köszönjük az üzenetedet, szemmel tartasz bennünket. Köszönjük, hogy ezen az úton járhatunk. Ez egy nagyon különleges út, különös út. És kérünk, hogy vezess ezen bennünket. Taníts minket sok mindenről. Áld meg ezt a napunkat, és aztán a hétvégénket. Te nevedben. Ámen. Aztán gondolkodtam néhány dolgon. Hello, jó reggelt! Szíriában történt események, biztos hallottatok róla, hogy ott valami 21 testvérünket fejezték le, keresztények. Azért kellett meghalniuk, mert keresztények. Fura utat választottak. Igaz? Fura út. Megvallották Jézus Krisztus, és az életükkel fizettek érte. jelenések könyvében azt mondja, láttam azokat, akiknek akik meghaltak a Krisztus, fejüket vették a Krisztus bizonyságtételért. Milyen érdekes, ugye benne van a Bibliában. És aztán ezt, ugye ez le lett írva 2000 éve, és ma is ugyanez történik. A világ nem változik. Az üzenet mindig ugyanaz, tudod, és csak nagyon érdekes, a korok változnak, de a szellemiség ezen a földön az nem változik. Azon gondolkodtam, hogy mindannyian útkeresők vagyunk. Keresünk egy utat ebben az életben. Siker útját. Vannak sikertanítások, Sanyi rengeteget beszél róluk, végül ő is egy sikertanító. De hogyha a világban meghallgatsz egy sikertanítást, akkor valószínűleg azt fogják mondani, hogy ahhoz, hogy sikeres legyél, az egy új utat kell találnod, amin még senki nem járt. És igazán erről az útról szeretnék beszélni. Józsué 3:4-ben. És fel is olvashatjuk. Ja, és hát a Biblia egy olyan út, amit nem választanál természetileg. Úgy értem, hogy az olvasását se. Ez egy, nem tudom megmagyarázni, ennek szellemi háttere kell, hogy legyen, hogy nem szeretjük olvasni a Bibliát. Legtöbbször hívőként se. Hívőként felkelek reggel, és így erőfeszítésembe kerül, hogy elkezdjem olvasni. Nem tudom, hogy miért van ez. Nagyon sokszor előfordul velem. Van amikor van kedvem, de az esetek minimum 50%-ában nincs kedvem olvasni a Bibliát. És ha nem vagy hívő, ez hatványozottan igaz. Ennek van egy szellemi háttere, és most igazából erről nem szeretnék beszélni, de hogy már önmagában az, hogy kinyitod a Bibliát, ez már nem egy szokványos út. Józsué 3:4. Ez még a Jordánon való átkelés előtt történik, mielőtt Isten beviszi Izraelt az ígéret földjére. Csak hogy legyen köztetek és a között mint egy 2000 sinnyi távolsága, már mint a frigyláda, ahogy viszik az emberek előtt. Közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt. Ez egy különleges út. Soha nem jártak még ezen az úton. Csak így zarándokok vagyunk ezen a földön, átutazók, járjuk az utunkat, és igazából a világ azt mondja, járj egy kitaposott ösvényen. Járj egy ösvényen, amin mindenki jár. Az nem egy különleges út. És hogyha tudod, sikeres akarok lenni az életben, ugyanazokon a kitaposott utakon kell járnom. Ugyanazokat a dolgokat kell megtennem, mint bárki másnak. Lehet, hogy jobb adottságaim vannak, lehet, hogy szerencsésebbek a körülményeim, de mégis ugyanazokon az utakon járok. Nincs benne semmi különleges. És nagyon érdekes, megkerestem, hogy a héberben mit jelent az út. Ez a héberben derek a szó, és a jelentés elég sok minden. Ösvény, utazás, életmód, vallás, szokás, istentiszteleti mód, életút, sors. Ebben nagyon sok minden benne van. És aztán Zsoltárok 2:12. Nagyon érdekes. És mondom fejből, hogy azt mondja, hogy csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az úton. Nagyon sokan elveszünk az úton. És amikor a sikerről gondolkodunk, és már remélem, hogy össze fog állni a gondolatom, amikor a sikerről gondolkodunk, akkor mindig kitűzünk magunknak egy célt, egy utat, van egy látásunk az életre. És azt kell, hogy mondjam, hogyha magát a sikert tűzzük ki célnak, eszközöket tekintünk célnak, akkor mindig zsákutcába jutunk. Sosem megyünk végig az úton. Még akkor sem, hogyha sikeres az életem. Elértem valamit, és ezt látjuk a sztárok életében, vagy sikeres üzletemberek életében, hogy az nem volt minden, hogy elérték a célt, és végigmentek a saját útjukon. Az egy megszokott út volt, és a vége általában csalódás. Ja, Péter Vesztera beszélt erről a múlt pénteki üzenetében, az a Eurocon hetében volt. Kérlek, hallgassátok meg, az egy nagyon fontos üzenet volt. Tudod, végigmehetek a saját utamon, de az nem, hiába aratok sikert, a végső sikert nem fogom elérni. Az az út zsákutca, az nem vezet tovább. És szeretnék megnézni néhány utat így a Bibliából, és ezek különleges utak, ezek nem megszokott utak. Például Ábrahám a szodomai úton. És amikor megyünk ezeken a szokatlan utakon, Isten mindig megtanít valamit, és csak szeretném ezt megnézni veletek. Remélem, hogy hasznos lesz. Szodoma elpusztítása előtt Ábrahám, Szodoma és Gomorra elpusztítása előtt Ábrahám találkozik Istennel a szodomai úton, és beszélgetnek. És lefelé licitál. Azt mondja, hogy ha ugye nem akarod elpusztítani az egész várost. Az igazokat is elpusztítanád a gonoszakkal. És lefelé licitál, azt mondja, hogy és hogyha rájön arra, hogy 50 ember sok, rájön arra, hogy Isten nem fog annyit találni bizonyára Szodomában. És 40 emberért megtartanád a várost. És Isten, hát oké, legyen 40-ért, és 30-ért. Tudjátok mit? Nézzük meg. Ez nagyon jó pofa. 1 Mózes 18-ban. És ez az út beszél valamiről. Majd mindjárt rátérünk. Azt mondja, hogy talán 1 Mózes 18-24, talán van 50 igaz ebben a városban, avagy elvesztedé, és nem kedvezél a helynek az 50 igazért, akik abban vannak. Oké, és most csak így ugrálok, és mondta az Úr, ha találok Szodomában a városon belül 50 igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. Felele Ábrahám, és mondta, immár merészkedem szólani az én Uramhoz, noha én por és hamu vagyok. Ha az 50 igaznak talán 5 hiány lesz, elvesztedé az 5 miatt az egész várost, és mondta, nem vesztem el, ha találok ott 45-öt. és mennek lefelé licitál Ábrahám, mert tudja, hogy baj van. Mégis mondta, kérlek, ne haragudjék meg az én Uramhoz, szólok, hát ha találtatnak ott 30-an, és ő felele, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. És ő mondta, én már merészkedtem szólani az én Uramnak. Elképesztő pofátlanság, nem? úgy értem, én nem merném. Igen, és így, hát ha találtatnak ott 20-an, felele, nem vesztem el a 20-ért. Én nem tudom, én már itt lehet, hogy beleírtam volna a Bibliába, hogy nem vesztem el a 20-ért, de Isten kezdett türelmetlenné válni. Vagy feszülté. És mondta, ne haragudjék, kérlek az én Uramhoz, szólok még ez egyszer. Hát, ha találtatnak ott 10-en. És ő mondta, nem vesztem el a 10-ért. És aztán ebben megegyeztek. 10. Nem egy nagy szám. És elméne az Úr, minek utána elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését. Ez a szodomai út Isten jelleméről beszél. Ez Isten jelleme. Tudod, hogy Ábrahám alkudozott vele. Milyen kínos. Tudod, hogy ment le, pedig 50 nem egy nagy szám Szodomában, biztos, hogy sok ezre laktak. De Isten belement ebbe a játékba, és szerintem élvezte, és azt mondta, hogy hét, milyen jó szíve van ennek az embernek. Nem úgy, mint Jobbnak. Tudod, Jobb kívánta az elpusztítását egy olyan helynek, ahol minimum 120 ezeren, azt hiszem 120 ezeren laktak ott Ninivében. Nagy város volt, és sok állat volt, és Isten meg is kérdezte Jobbot, te nem szánod Ninivét, ahol annyi ember van, azt akarod, hogy elpusztítsam. Vagy Jónás, bocsánat, igen, Jónás. És hát tudod, csak így fantasztikus, hogy Isten belemegy ebbe a játékba. Ábrahám a szodomai úton, és Isten beszélgetése. Isten ott állt előtt, és partnerként beszélgettek, barátilag beszélgettek, és Isten engedett neki. Elképesztő látni, hogy Isten milyen messzire elment. És azon tűnődöm, hogyha lehet, hogy nem volt már mersze Ábrahámnak azt mondani, hogy egy emberért. De csak figyeljetek, hogy nem is volt rá szükség, mert Isten azt az egy embert kimentette Szodomából, akit talált, Lótot. Úgyhogy nagyon, nagyon fontos, hogy amikor megyünk az úton, ez egy nem szokványos út. Ha nem ezen az úton jársz, János 14:6, ez az üzenet, ha nem Jézus Krisztus az út a számodra, sosem fogsz végigérni az utadon. Meg fogsz akadni a saját sikeredben, meg fogsz akadni a saját megelégedettségedben, ami aztán elégedetlenségé fog változni, amikor rájössz arra, hogy milyen keveset akartál az élettől. Isten mennyivel tovább szeretne téged vinni, mennyivel többet tartogat a számodra, és azt mondja, hogy járj ezen az úton, járj rajtam, meg fogod ismerni a jellememet, miközben mész az úton. És aztán Mózes útja Vörös-tengeren át. az se volt egy szokványos út. Isten kihívta a népét Egyiptomból, és kimentek. Már ahogy kimentek, az sem volt szokványos, mert ő gyakorlatilag szétverte Egyiptomot Isten. Az akkorikor legkomolyabb birodalmát csapásokkal megverte. És nagyon érdekes, hogy a csapások azok nem voltak véletlenek. Sós Attila beszélt erről egy üzenetben. Ja, és csak megragadom az alkalmat, hogy Attila hiányzik, nincs itt. És legalább annyira hiányzik, mint Sanyi, mert nagyon drága szolgálata van, ő veszi fel a hanganyagokat. Szeretném felhívni a figyelmeteket az oldaláról, velünk az isten.hu. Az egyik legkomolyabb keresztény oldal most. Érdemes megnézni, rengeteg anyag van rajta, olvasott, írott, olvasható, nézhető, hallgatható, nagyon sok minden. Úgyhogy köszönjük Attila az alázatodat, meg a szolgálatot. De itt van Rafi helyette, és rafael.hu. És köszönjük, Rafi, hogy felveszed az anyagokat, és nagyon köszönjük az életedet, mert fontos, amit csinálsz. Jó csapat vagyunk. Oké, de vissza az üzenethez. Mózes útja vörös tengeren át. Isten, ahogy kihozta a népét. Nem volt egy szokványos út. Mózes, hogyha a szokványos utat választotta volna, akkor maradt volna Egyiptom második embere. Ez milyen buli lett volna neki, nem? Sok ilyen karriert láttunk, semmi különös. Oké, különös, hogy pont egy zsidó ember lesz a fáraónak a fogadott fia és a helyettese, gyakorlatilag a hatalom gyakorlásának a második embere, de ez egy szokványos út lett volna, semmi különös. Soha nem ment volna át száraz lábbal a vörös tengeren. És aztán úgy dönt, hogy egy nem szokványos utat választ, egy nem szokványos elhívásban. Jut eszembe, létezik olyan szokványos elhívás? Figyeljetek! Nem tudom, hogy megszokott-e szerintetek, hogy egy velejéig gonosz embert az univerzumra elhív. Megemlékezik. Nem tudom, ül-e itt valaki köztetek, akit Isten ne személyesen keresett volna meg, mielőtt elhívott volna. Képzeljétek el, hogy külön-külön mindannyiunkhoz oda ment, és elhívott minket. És azt mondta, gyere velem. Elhívlak egy útra. Nem mondom, hogy szokványos lesz ez az út. Nem mondom, hogy kényelmes lesz. Nem mondom, hogy mindig tudod, hogy miért jársz ezen az úton, és hogy mit csinálsz. De buli lesz. És hogyha olvasod a Bibliát, és látod ezeket az utakat, azért van ez a könyv, hogy bátorodj. Ezek nem szokványos utak, egyik se. És nem szokványos utak, szokványos emberek számára. Ugyanolyanok voltak, mint te. Ugyanolyan ostobák, ugyanolyan bukottak, ugyanolyan gyengék, nem volt különbség. Egy dolog volt, hogy ők szerették volna, hogy sikeres lesz az életük. Rájöttek egy pontban, ahogy jártak az úton, hogy Isten kicsoda, és aztán azt mondja Isten, gyere velem, és mutatok neked valamit egy nem szokványos úton. És Mózes, ahogy ment át a vörös tengeren, sok mindent tanult. Képzeljétek el, hogy Akabajöből, valószínűleg azt feltételezzük, olyan 800 méter mély ott a tenger, és Isten ketté nyitja a tengert. Ott áll valaki egy bottal, Mózes begázol a vízbe, mögötte a zsidók, nem tudjuk, hogy hányan voltak, sokan voltak, mögöttük a kor legkomolyabb hadserege, harci kocsikkal, harcosokkal, az nem volt játék, és Isten beszorította őket egy kanyonszerűségbe, egy helyre, ahonnan nem volt visszaút. És csak egyetlen út volt, át a tengeren, de ez lehetetlennek látszott. Tudod, út a tengeren. És Mózes begázol a vízbe a botjával, és ráüt a vízre. Tudod, és a tenger elkezd nyílni, és megnyílik előttük. És lemennek a mederbe, és mennek át ezen az úton, a vörös tengeren. Ez nem egy szokványos út. És aztán, amikor átért az utolsó ember, akkor a tenger összezárul már az üldöző egyiptomiakra, és ő összezúzza őket. És ez nagyon érdekes, hogy Isten kihív téged ebből a világból, és van is hatalma arra, hogy kivigyen. Van is rá hatalma. És nincs visszaút. Oké, a tenger bezárult. nincs visszaút. Mert hogyha lett volna visszautok, a zsidók visszamentek volna. Visszamentek volna. Mert 3 nap múlva már azt mondták, jó, azok a hagymák, ó, azok az egyiptomi kaják, ó, milyen jó volt rabszolgának lenni. Az idő megszépítette. Nem is kellett sok időnek eltelnie, pár nap megszépítette az emlékeket. És azt mondták, hogy milyen jó lett volna visszamenni. De ez egy nem szokványos út volt. És 2 Mózes 14-ben olvashatjuk. Isten kihív ebből a világból, és van ereje ahhoz, hogy átvigyen. Van ereje ahhoz, hogy ezt megtegye. És mindig üldöztetve leszel, oké? Okay? A fáraó serege, a fáraó sátánt jelképezi. Sátán, a bukott angyal mindig megpróbál majd visszahúzni a világba. De ha elhiszed, hogy összezárult mögötted a tenger, akkor azt is tudod, hogy nincs visszaút. Számunkra nem építettek visszafelé utat. Nehéz. Tudod, a pusztában kezdődik az utunk. Oké, okay, megtérek, találkozok Istennel, és a céljaim általában elporladnak. Nem tudom, hogy lehet, hogy én pár emberrel beszéltem, nekem voltak céljaim az életben, és amikor Istennel találkoztam, akkor ezek eltűntek. Hányatoknak volt ilyen élményetek? Oké. Okay. Tudod, hogy miért vagy ilyenkor a pusztában? Mert még nem kaptad meg az új célt. És ilyenkor az a tanács, hogyha például valaki iskolába jár, egyetemen, és Istennel találkozik, és utána nincs kedve már elvégezni az egyetemet, mert azt mondja, hogy mi értelme. Mindig tanácsoljuk, hogy menj tovább, végezd el. Végezd el. Tudod, hogy Pásztor Scheller nem végezte el, egyébként zárójelbe. Pásztor Scheller ott hagyta az egyetemet, de ez egy egyedi eset, nem biztos, hogy tudod, erre nem szoktunk senkit bátorítani. És van egy pusztai időszak, amikor még nem kaptam meg a Istentől az elhívásomat, hogy egész pontosan, hogy mi legyen a cél. És új célok bukkannak fel. És aztán ott vagyok a pusztában. Mögöttem az összezárult tenger, és aztán ott van a kicsiny hitem, hogy Isten ebből ki fog hozni valamit. És ott vagyok a pusztában. És aztán egy harmadik út, Józsué útja a Jordánon át. Ott voltak a pusztában 40 évig, és aztán ez egy szokatlan út volt. Körbe-körbe mentek. 40 évig körbe mentek a pusztában. Minden éjszaka tábort készítettek, vagy illetve letelepedtek, kaja, mannával etette őket Isten, és aztán eljött az idő, és azt mondta, hogy beviszlek benneteket az ígéret földjére. És ez nem lesz egy szokványos út, mert a Jordánon keresztül foglak vinni benneteket, és meg volt áradva a Jordán, és Józsué keresztül vitte őket a Jordánon. És nagyon érdekes, hogy itt is összezárultak a vizek mögöttük. Bementek az ígéret földjére, és Isten azt mondja, hogy ne fordulj vissza, nincs visszaút. Ezt készítettem neked. Ez volt az értelme annak, hogy keringtél a pusztában. Időre volt szükség. És aztán, ez Józsué 3-ban van egyébként. Figyeljetek, két ember hite vitte be Izraelt az ígéret földjére. Úgyhogy Isten nem vár sokat tőlünk. Aztán az új szövetségben már, Lukács 24-ben, az Emmausi út, az se volt egy szokványos út. Ezek nem szokványos utak. Itt mindig történt valami. És persze megtehetjük, hogy a saját útunkon járunk. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy biztonságosabb, de tudja, hogy nem lesz ilyen izgalmas, és nem találkozol csodákkal. Emmausi út, Lukács 24-ben. Feltámadás után. Péter azon 12. vers. Péter azonban felkelvén elfuta a sírhoz, és behajóvá látta, hogy csak a lepedők vannak ott, és elméne magában, csodálkozván e dolgon. És ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, és ugye arra következtetünk, hogy a tanítványok mennek, mely Jeruzsálemből 60 futamatnyira valamelynek neve vala Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És lő, hogy amint beszélgetének, és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt megy vala az úton. De jó, tudod, Emmausi út, Isten csatlakozik hozzád. Tudod, megyek az úton, hiszek benne, élem az életemet, Sokszor tanakodok, nem tudom, hogy mi történt, és Isten mellém áll, és csatlakozik, és leleplezi magát. Ahogy megyek Istennel az úton, tudod, ő nem csak kihív engem, nem csak bevisz az ígéret földjére, hanem leleplezi magát. Leleplezi magát. És ez olyan jó, hogy láthatjuk. És aztán látjuk Fülöpöt a Gázába vívő úton. Apostolok cselekedetei 9.2-ben Isten odarendeli Fülöpöt egy pogány ember mellé, akinek elmagyarázza Ézsaiás könyvéből, hogy ki a messiás. És ez egy nem szokványos út. Fülöp csak ott megjelenik, beszél ennek a szerecsen komornyiknak, és meggyőzi őt az írásokból. És a komornyik azt mondja, hogy hát szeretnénk megkeresztelkedni. Mi akadálya van? Semmi. Gyere, ha hiszel, meg lehet. Gyere. Leszállnak, Fülöp megkereszteli a komornyikot, komornyik visszaszáll a kocsira, és Fülöp eltűnik. Ez nem egy szokványos út. Isten nem csak leleplezi magát, hanem a munkatársának hív el, hogy hatással legyél más emberek életére. Ez milyen jó, nem? Hatással lehetek más emberek életére. Ne félj, sokan szeretnek a világban hatással lenni mások életére. Tehát ha hallgatod ezeket a reggeli, most nem akarok vaskalaposnak tűnni, de olyan 2,5 másodpercig tudok hallgatni egy reggeli rádiós műsort, mert egyszerűen nem bírom elhordozni. Hatással van az életedre. A való világ, nem akarok reklámot csinálni neki, egy részt néztem végig annak idején, amikor kezdődött, de hatással van az életedre. Egyébként, ja, tudjátok, hogy mit csinálnak a valóság sok? A világ által kiképzett embereket, akiket ők képeznek ki, utána cinikusan mutogatják. Ez nagyon érdekes dolog. És mindenki szörnyűködik, holott tudod, nagyon gonosz az egész. A világ szeretne hatással lenni rád, hatással lenni az emberekre. Miért ne lennénk mi hatással az emberekre, amikor egy nem szokványos úton járunk, egy nem szokványos elhívásban, egy nem szokványos Istennel? Bűnös emberek járhatnak ezen az úton, és ez elképesztő a számomra, hogy ez nem egy szokványos út. És aztán a Pál a damaszkuszi úton megy, éppen keresztényeket üldöz. Végülis ez szokványos, nem? Abba az időben szokványos volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy mivel 52 országban üldözik jelenleg a keresztényeket, Európában meg intellektuálisan, azt kell, hogy mondjam, ez is egy megszokott út. De az már nem megszokott út, ahogy Pál megérkezett Damaszkuszba. Úgyhogy nem volt egy megszokott útja Pálnak. És tanult valamit Pál. A kegyelmet tanulta meg útközben. Isten megkegyelmezett neki. Üldözte az egyházat, és nagyon érdekes, ahogy Isten fogalmaz, Jézus Krisztus fogalmaz, hogy miért üldözöl engem? Valójában nem is Jézust üldözte, Jézus akkor már a mennyben volt, hanem az egyházat üldözte Pál, de azt mondta Jézus, ha az egyházat üldözöd, akkor engem üldözöl. És aztán tanult valamit, hogy egészségedre, Rafi, hogy Isten megkegyelmezett Pálnak, megkegyelmezett, irgalmat adott neki, és elhívta őt. És aztán van még egy út, ami szerintem a legelképesztőbb út volt az egész történelemben. Nem volt hosszú út, pár száz méter volt, de ez volt a legjelentősebb. Ahogy Isten fia vitte a keresztet a Golgotai úton, a Golgotára vezető úton, ez sem volt egy szokványos út. Belegondoltatok, Istennek nem volt egy szokványos út. Ő, aki uralkodásra termett, öröktől fogva uralkodik, aki a szavával hasítja az atomokat, aki egy mindenható géniusz, egy lánglelkű poéta, aki maga szeretett, és minden költő csak azért tud szerelmes verseket írni, mert létezik ez a fogalom, mert Isten maga szeretett, és hiszem azt, hogy ők is ő belőle merítenek, aki uralja még az utolsó hangyát is. Ez a géniusz vitte a keresztet a Golgotára vezető úton. Ez nem volt egy szokványos út. És ez az út tette lehetővé azt, hogy mi ezen az úton járhassunk. János 14:6, én vagyok az út. Jár rajtam, az út egy személy. Ez nem szokványos út. Szeretem ezt az utat. Nem szeretnék megint a saját utamon járni, azon a megszokotton. És aztán ugye ő megszólít, elhív, aztán bemutatja magát, felruház jogokkal és erővel, és ad egy új életet, amely örök. És aztán olyan sok minden történik velünk, és nem fogok túl sokáig beszélni, és hogyha van kedvetek, akkor beszélgethetünk a végén, vagy hogyha van gondolatotok bármivel kapcsolatban. Az úton nagyon sok minden történik velünk, és sok mindent megtanulunk. Ugye nem szokványos, hogy ismerhetjük az univerzum urát, hogy tudhatunk a kegyelemről, hogy bűnös emberként bemehetünk Isten jelenlétébe, és erről beszél a Biblia. Hogyha még sosem találkoztál Istennel, akkor csak olvasd a Bibliát. Van egy út, ami neked készült, egy nem szokványos út. Máté 26.73-ban olvastam valami egészen elképesztőt. Ja, pontot nyitottam ki. Ezt így még sosem láttam ezelőtt. Majd mindjárt értelmet nyer, hogy miért olvasom fel. Máté 26.73. Itt már Jézust elfogták, és Péter rádöbben arra, hogy Jézusnak igaza volt vele kapcsolatban. Elárulta az Urat. És ismét megtagadá esküvéssel, hogy nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók mennének hozzá, és mondának Péternek, bizony te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárult téged. Sose láttam ezt még. Pétert elárulta a beszéde, hogy ő Jézushoz tartozik. Annyira szeretném, hogy a környezetem azt mondaná, hogy hé, elárult téged a beszéded, Ernő. Te Jézus követője vagy. Ezt tartanám a legnagyobb dicséretnek. Péter pedig a legrémületesebb dolognak tartotta. Miért? Miért szerintetek? Azért, mert még nem járt ezen az úton. Úgy értem, Péter a saját útján járt. Tanítvány volt, ismerte Jézust, látta a csodákat, vele élt, megesküdött, hogy vele hal, de nem járt ezen az úton még soha azelőtt. Nem voltak meggyőződései. És az egyik, Istennek az egyik legnagyobb célja az, hogy meggyőződéseket építsen a szívünkben. Az úton, amin visz, ezen a nem szokványos úton. És aztán nézzétek meg, Péter végigmegy az úton, és az egyház oszlopa lesz, és aztán odaadja az életét. Az életben maradás volt a célja. Tudod, ez volt az ő projektje, de Isten túlvitte rajta, és túlvitte ezen az úton, és azt mondta, hogy meggyőződéseket építek a szívedbe. És ugyanígy volt Pállal is. Azon tűnődtem, hogy hogyan épülnek a meggyőződések a szívünkbe, és arra jutottam, hogy a bukásokon át, hogy a bukás az életünk része, amitől annyira szeretnénk megmenekülni. Isten szeretne kivenni bennünket a saját utunkból, hogy átvigyen erre a szokatlan útra, ami tele van bukásokkal. Mert én hiszem, hogy egy keresztény ember nagyobbakat bukik, mint egy nem hívő. Úgy értem, hogy szörnyűbbnek tűnnek a bukásaink, ismerve az igazságot, tudva a törvénynek a súlyát, egy élő belső emberrel, aki szent, aki háborúban áll, a régi embereddel, aki voltál, meg vagyok róla győződve, hogy a bukásaink nagyobbnak tűnnek a számunkra, mint egy nem hívő ember számára. És a bukásainkon keresztül Isten megismerteti magát velünk, a jellemét, és azt mondja, hogy nem számít, hogy ki vagy. Nem számít, hogy mennyire felelsz meg. Én tovább viszlek ezen az úton. És mire végzünk, hidd el, más ember leszel. A kegyelem útja az meggyógyít minket, és túlvisz a saját céljainkon. Jeremiás 17.5-ben azt látjuk, hogy ne bízz senkiben, főleg ne magadban. Bízz Istenben. Amikor én sikeres vagyok a saját saját elhívásomban, akkor magamban bízok. És tudod, ez életveszélyes dolog, és Isten nem akarja, hogy magamban bízzak. Isten azt mondja, hogy bízz bennem. Bízz bennem, és én túlviszlek a dolgokon. És Róma 7, megértjük, hogy a bukás az életünk része. Hogy mentünk a római levélen visszafelé, Sanyi hihetetlenül kidomborította ezt az igazságot, hogy Pál bukott ember volt. Én úgy gondolom, hogy ez fel kéne, hogy szabadítson bennünket. Soha nem fogjuk hallani a templomokban ezt. Ezt Szent Pál romaiakhoz írt levelének a 7. fejezetét nem fogják felolvasni. Én még sose hallottam ige hirdetésen, így templomokban, de pedig jó lenne. Mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt teszem. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez viteléhez nem találom. De a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Pál elismeri a totális verességét. Úgy értem, hogy verességet szenvedett egy értelemben. De ugyanakkor, amikor elismerte, hogy ő veszített, akkor győzött. Rájött arra, hogy a bukás az életnek a része. És ő a kegyelemben élt. Tehát ha gondolok Dávidra, vagy gondolok Mózesre, vagy gondolok Pálra, akkor ez felbátorít engem, hogy így tudok élni. Tehát ezek bukott emberek voltak. Én nem szokványos úton jártok, és megértették a kegyelemnek az útját. És ez tette őket meggyőződéses emberekké. Aztán Róma 8.1, hogy nem vádoljuk magunkat, ha elbukunk. A bukás az élet része. Nincs semmi kárhoztatás ellened, ha elbuksz. Nincs semmi kárhoztatás ellened. Dicsőség Istennek. Ez az utunknak a része. Megyek ezen az úton, elbukok, és aztán azt mondom, hogy emlékszem Róma 7-re. Ezért jó ismerni a Bibliát. Emlékszem Róma 7-re, hogy mit mondott Pál a bukásairól és a bűnről, és azt mondom, hogy nincs semmi kárhoztatás ellenem. És aztán Mikás 7-8, ne örüljén ellenségem, elbuktam ugyan, de felállok, mert az én segítségem az Úr. Tudod, elbukok, nem történt semmi olyan, ami váratlanul kellene, hogy érjen. Azt tudom, hogy el fogok bukni, nem tervezek vele, de tudom, hogy el fogok bukni. És aztán Róma 8-1, nem kárhoztatom magam, és helyreállok. Hiszünk az azonnal és teljes helyreállásban. Előfordul olyan, hogy elbukik egy pásztor. A mi szolgálatunkban volt ilyen házasságtörés. És amikor visszajött, akkor azt mondták, hogy te pásztor vagy továbbra is. És hogy tudod, és csak kommunikálták a gyülekezetnek, hogy senki meg ne ítélje őt. Ő továbbra is pásztor. Ő helyreállt, hiszünk az azonnal is teljes helyreállásban. Ez nincs máshol a világban. Van, aki az egész életét önkárhoztatásban éli, szégyenben éli, tudod. De volt egy út, egy nem szokványos út a Golgotára, amikor Isten vitte a keresztet, és elhordozta a szégyenünket, a bukásunkat, kifizette a bűneinknek az árát. Tű. És aztán ahogy Róma 8.38 és 39. És tulajdonképpen ez Isten cél, hogy ezt a meggyőződést építse fel az életemben. Pál mondja ezt. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Az út végére Pál készen állt. A bukott remek mű készen áll, hogy belépjen az örökké valóságba. És igazából ez az utunknak a végcélja, hogy Isten felkészít erre. Megismerteti ma, elhív, ad erőt nekünk, hogy mehessünk az elhívásunkban. Sok ember azt mondja, hogy alkalmatlan vagyok arra, amire elhívott. Hát gratulálok, hogy rájöttél. Innen indulunk. Mindannyian alkalmatlanok vagyunk. Isten tesz minket alkalmassá. Tudod, nem állok készen. Nem baj, Isten mindig készen áll. És látjuk azt, hogy ő ruházza fel ezeket a csetlő, botló, alkalmatlan figurákat arra, hogy a Bibliának a hősei lehessenek. És te ugyanolyan hős vagy a saját területeden. Nincs kisebb, meg nagyobb elhívás. Más elhívás van. De hála Istennek, hogy Isten nem kivételes senkivel. És az út, és az a megnyugtató számunkra, hogy az út vége, ami az életünk végét jelenti, az csak az utazás, az egész utazásnak az elejét jelenti, az a belépő. Hogy messzebbre tekintünk. nem az életem végében nincs vége az utazásomnak. Az egy rendkívüli útnak a kezdete. Nem tudom, hogy mi fog várni a mennyben. Elég keveset beszél erről a Biblia. Szem nem látott, nem látta, fül nem hallotta, és ember szíve meg sem gondolta, amit Isten készített az őt szeretőknek. Hú, ez is egy rendkívüli út lesz, aminek nincs vége. Nem tudom, Isten mit tartogat a számunkra, de nagyon fogunk csodálkozni szerintem. Nagyon más út lesz, mint amire számítunk. Nem hiszem, hogy él teológus a Földön, vagy látnok, úgymond, modernkori proféták, akik meg tudnák mondani, hogy mi lesz ott. Az egy nagyon különleges út lesz. Nem lesz vége soha. És szemtől szembe fogjuk szemlélni Istent. Most hallottunk róla, ahogy Jobb, aztán a szemeinkkel tulajdonképpen láttuk őt. A hitünk az, ami a meggyőződés az, ami az oszlopa a hitünknek. Muszáj, hogy legyenek meggyőződéseid. Úgy lesznek meggyőződéseid, hogy olvasod a Bibliát, és aztán próbának veted alá az írást. Az életedben, az életemben. Muszáj, hogy próbának vessem alá az írást. Nem hihetek benne csak úgy, igaz? Meggyőződést szeretnénk. És van egy helyzet. Nem látom a kiutat. És utána azt mondom, hogy leülök egy székre, és nem próbálom erőből megoldani. Uram, ez a te gondod. Én a tiéd vagyok. Nem? Azt írtad a könyvben, hogy te gondoskodsz rólam. Hány esetben láttam ezt? És Isten annyiszor mondta, hogy ülj le. Ülj le a kis padra. Most nem cseréltelek be. Most nem te játszol. Ülj le, most én játszok. És csodálatos látni, hogy a Biblia ígéretei mindig azok ránk nézve. Próbáld ki. Járj ebben. Bíz Istenben. És hogyha elbuktál, akkor mondd azt, hogy Róma 8:1 igaz. Nem kárhoztatom magam. Helyreállok. Járok ezen a nem szokványos úton. Egy nem szokványos Istennel. És van benne örömöm. Van benne rengeteg minden. Nem mondom, hogy könnyű. Nem mondom, hogy könnyű, de nagyon megéri. Nagyon megéri. Imádkozzunk egyet. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy készítettél nekünk egy utat. Köszönjük, hogy ezen járhatunk, hogy megerősítesz bennünket. És hogyha még soha nem jártál ezen az úton ezelőtt, de szeretnéd kipróbálni, úgy értem, hogy szeretnéd, hogy igazi célja és értelme legyen az életednek, hogy ne kelljen önvádban élned, hogy ne kelljen takargatnod a gyengességedet, hogyha szeretnéd, hogy valaki igazán szeressen, örökkévaló szeretettel, akkor mondd el ezt az imát a szívedben. Hiszek benned, Jézus. Tudom, hogy megkerestél engem, hogy elhívtál, ki akarsz vinni ebből a világból, hogy vinni akarsz a te utadon, ami te magad vagy. Hiszek benned, bocsáss meg a bűneimet, elfogadlak megváltómnak, és kérlek, hogy gyere be az életembe, változtass meg engem. Te nevedben, Jézus. Amen. Köszönöm szépen, ennyi lett volna mára. Van valakinek? Át is adom a mikrofont, ha kell. Van valakinek bármi kérdés? Ádám Bibliaiskolás, Közép-Európai Teológiai Akadémiának a hallgatója, és járunk együtt szolgálni. Egy nagyon figyelemre méltó fiatalember, aki szintén nem szokványos úton jár, és nem könnyű, nem volt könnyű az indulása ebbe az életbe, de Isten nagyon megáldott, és minket is vele, egy köszi a barátságodat. Gyere, beszélj.
Okay. Csak egy csiptesen föl. Sziasztok, tök jó, hogy itt lehetek, és titeket is tök jó látni. Hát van egy tök jó bizonyságom így ezzel kapcsolatban, hogy Isten sokkal többet készít nekünk, mint amit mi el tudunk képzelni. Hát szoktunk járni evangelizálni, és hát én egészen a szívemben viselem ezt az evangelizálást. És hát volt már olyan, hogy egyedül is oda mentem emberekhez, csak mentem az utcán, és megláttam, és Isten indított. Bár eleinte nagyon sokat haboztam, és így gondolkoztam, hogy ha oda menjek, nem menjek oda, oda menjek, nem menjek oda, és rengetegszer elszalasztottam ezeket, és tudom, hogy akkor Isten indított. De aztán így szépen lassan így Isten ezeket a gátlásokat, amiket hát így a világ nyomott rám, azokat így szépen lassan sikerült leküzdenem. És hát így most már könnyebb oda menni emberekhez, csak így beszélni Istenről. És tegnap reggel, amikor mentem dolgozni, láttam egy hát két srácot, meg egy lányt, beszélgettek, és valamiért Isten indított, hogy menjek oda hozzájuk. Oda mentem hozzájuk, és hát kiderült, hogy az egyik srác meg a lány házasok, és hívők, és azt a harmadik srácnak beszéltek az evangéliumról, mert egy régi barátjuk, négyen együtt mozogtak, hát elég rossz életben, mert végül is elmesélték, és hát nekem csak ilyen tökre meg, hát hogy is mondjam, nagyon felbátorított, hogy Isten így használt, hogy én elképzeltem, hogy majd jó, megmondom nekik az igazságot, hogy mi a pálya Istenről, és közben csak igazából használt, hogy megmutassa, hogy nincsenek véletlenek, hogy oda vitt. És megmutatta, hogy mennyire szereti azt a srácot Isten, hogy nem csak a barátai, de még egy idegent is oda vezet hozzá. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna megosztani veletek.
Na, köszönöm. Bizony se jut még valaki? Petya esetleg? Há. Az ország egyik legjobb beszélője itt ül, és nem akar beszélni. Köszi Ádám a bizonyságot. Milyen csodálatos, hogy nem kell megtartani magunknak az életünket, igaz? Azon tűnődöm, hogy amikor egy ember csak magának él, akkor, és magának gyűjtöget, akkor mennyire kevés az, ami megvan neki. Mert mindig, igazából mindig elégedetlen lesz. Mert mindig lesz valami, amit még megszerezhetne. Hogyha magamra nézek, akkor mindig elégedetlen vagyok. De hogyha másokra nézek, és azt mondom, hogy nem azt kérdezem, hogy mi az, amit még megszerezhetnék magamnak, hanem azt mondani, hogy hogyan szolgálhatnék mások felé, akkor az egy jobb adni, mint kapni. Ez se egy népi mondás. Ez is a Bibliában van. Nagyon, nagyon érdekes látni, ahogy Isten ajtókat nyit Magyarországon. Sok helyre el se tudunk jutni, csak egy picit mesélek nektek missziókról, mit szóltok. Csak nagyon, nagyon röviden. Isten ajtókat nyit. Ott van Sárbogárd, egy érintetlen hely így részünkről. Ott van Karcag. A Karcagon már fel sem merem venni a telefont. Ígérgetünk, hogy oda jutunk, de nem tudunk oda jutni. Jelenések 3-8, kevés az erőnk. De 2000 év óta mindig kevés az erőnk. Úgyhogy ez így rendben van, csak imádkozzatok érte, van ott vagy 20 ember. Aztán ott van Miskolc, ott folyt munka is, van néhány hívő család, Johnék. Ha hallgattok minket, akkor szeretünk benneteket. Az új missziós munkáink Debrecen és Pécs, és aztán ott van Szerbia, amiről így egy pillanatra beszéltem, ott Vajdaságban sok magyar lakik, nem tudom, talán 100 000-en, lehet, hogy többen. Vannak magyar lakta területek, és nagy éhség van az evangéliumra. A falvak meg vannak terhelve okkultizmussal, varázslás, boszorkányok vannak, tudod, Adán vannak boszorkányok. Tehát igazából nagyon, nagyon sötét helyek vannak, de azok az emberek, akik elfogadják a Bibliának az igazságát, csak úgy fénylenek. Csak úgy fénylenek. És imádkozunk azért, hogy legyen oda egy rendszeres tanító, egy lelkipásztor, esetleg vannak, tudjuk, hogy hallgattok bennünket Zentáról, Bobó, vele találkoztunk is, és nagyon megáldott, és fogunk is most a hétvégén, megyünk megint, és tudom, hogy még többen is hallgatnak Zentáról bennünket, és szeretnénk veletek találkozni, hogyha nincs közösségetek. Úgyhogy Isten üzenete az megmenti az embereket, kihívja őket ebből a világból, és ad valami pluszt. Úgyhogy én azt hiszem, magamtól sosem mennék erre az útra. Nem tudom, melyikünk járna ezen a nem szokványos úton. Ja, de izgalmas így az életünk. Úgyhogy, és ezt Isten csinálja, semmi dicsőségünk nem maradt. Az a rövid út, az a néhány száz méter a keresztel Isten, ahogy vitte, az elvett tőlünk minden dicsőséget, és jó ez így. Jó ez így. Úgyhogy el se tudom képzelni, hogy mi lenne a mennybe. Ez a sok önelégült ember. És egymásnak dicsekednénk, hogy miket csináltunk, és egymást überelnénk. És a mennyben, képzeld el, elmentem Adára. Na, voltam Miskolcon is, meg még Ajkán, meg tanítottam a Biblia iskolába. Ja, és akkor még az eredményes élet találkozott nem is említettem. És akkor, te nyomorultalak, tudod. Úgy értem, hogy a mennyben ott leszünk, csillogni fog a szemünk, körülnézzünk, és azt mondjuk, hogy köszönjük, Úrunk, hogy itt lehetünk. Köszönjük, Jézus, hogy köszönjük azt a pár száz métert, hogy vitted a keresztet, és hogy ott is maradtál, és aztán feltámadtál, és tiéd legyen minden dicsőség. És aztán az a fura dolog, és ezzel fogom befejezni, az a fura dolog történik, hogy amikor odaadom Istennek az ő dicsőségét, és neki tulajdonítom, nem magamnak, azt mondom, hogy én semmi vagyok nélküled, egy senki, egy lúzer, és komolyan mondom, akkor Isten azt mondja, hogy ez dicsőséges, mert most én vissza fogom adni neked az én dicsőségemet. És figyeljetek, fel vagytok ruházva egy el nem idegeníthető joggal, az evangélium hirdetésének a jogával, Isten dicsőségének a hordozására vagytok elhívva. Nem a ti dicsőségeteket hordozzátok, nem a mi dicsőségünket hordozzuk, hanem Isten dicsőségét. És az emberek azt fogják mondani, hogy ez a fickó más, ez a lány más. Nem biztos, hogy hiszek neki, de van benne valami különleges. Látszik, hogy nem szokványos úton jár. És jó így élni. Jó így élni. Ja, hálás vagyok. Hálás vagyok mindenért. Értetek, barátaimért, ajándékokért, amit Istentől kaptam. Azt hiszem, hogy egy hálás és elégedett ember vagyok. És hogyha tizenévesen, amikor így talán megfogalmaztam, hogy milyen életet akarok élni, akkor kiegyeztem volna ezzel. Más úton mentem el, mint amit gondoltam, de jó volt. És a java még hátra van. És tudom, hogy nektek is. Amen? Akkor el vagyunk bocsájtva. Szille, lenne még egy bejelentésünk, illetve egy kérésünk, ilyet nem szoktunk csinálni, szerintem nem is volt még ilyen az eredményes élettalálkozók történetében, de az a lényeg, hogy egy hölgynek vérre lenne szüksége. Teljesen mindegy, hogy milyen vércsoport vagy, mert ez úgynevezett irányított véradás, tehát hogyha nem az a vércsoport érkezik be, ami neki kell, akkor azt elküldik oda, ahol hasznát tudják venni, és ő kap helyette olyat, ami neki jó. És szeretnénk adni egy elérhetőséget, ahol fel tudod venni a kapcsolatot, hogyha úgy gondolod, hogy szívesen segítenél és adnál vért. Az e-mail cím az molnármelinda84@gmail.com, és hogyha Isten indít, akkor kérlek, hogy jelentkezz. Köszönjük szépen. Isten áldjon benneteket.